Az utóbbi napokban sokan érzik úgy Magyarországon, hogy új helyzet van. Valóban van-e új helyzet, illetve az egyház számára van-e új helyzet?
Természetesen egyenesen lehet mondani, hogy új helyzet van, hiszen véget ér a korábbi 8 esztendő kormányzati politikája, mint ahogy látjuk azt, hogy alapvetően megváltoznak az erőviszonyok a Magyar Köztársaság parlamentjében is. Ez mindenképpen új helyzet, hiszen a politikai küzdelmekben, a kampányban, a rivalizálásban a politikai szereplők elég markánsan és világosan ki tudták mondani, meg tudták fogalmazni a különbségeket. Igen, érdekes lenne ezek után azzal szembesülni, hogy ezek csak kampányszlogenek voltak, és nincsen különbség. Bizony van különbség. Ez új helyzetet jelent a törvényhozásban, a kormányzati munkában, de valószínű, hogy nem ezért mondogatjuk azt, hogy új helyzet van, hanem azért, mert megváltoznak azok a hangulati, morális, szimbolikus, tehát a szó általános értelmében vett politikai tényezők, amelyek eddig meghatározták az országnak az életét. Új helyzet van. Hogy az egyházakra nézve is új helyzet állott elő, arra kettős feleletet lehet adni. Egyrészt azt hiszem, hogy igen, reméljük, illetve mondhatni, hogy szinte egészen bizonyosak vagyunk abban, hogy a kormányzati egyházpolitika meg fog változni, más feltételekkel, más hangnemben, méltányosabban, korrektebből lehet majd együttműködni, és akár a vitáskérdéseket is megtárgyalni, hiszen feltétlenül azért lesznek vitáskérdések is. Abban a tekintetben nem látok hirtelen és rögtöni változást, hogy az egyházak helyzete a magyar társadalomban megváltozott volna. Mert egy dolog az, hogy a politikai vezetés, vagy az államaparátus, vagy az önkormányzati gépezet, mondjuk így, hogy a politikai elit másképp viszonyul az egyházhoz, másképp tárgyal, másképp intézi az ügyeket, elhanyagolt, vagy mellőzött, vagy szándékosan félretett szempontokat is figyelembe vesz. És megint más dolog az, hogy egy olyan millióben élünk, amilyenben élünk, ez a millió egyre jobban hasonlít a nyugat-európai, vagy általában véve a nyugati civilizáció milliójéhez. Ez azt jelenti, hogy az emberek gyanakodva szemlélik az egyházakat, a missziói kezdeményezések egyre nagyobb akadályokba ütköznek, rettenetes erővel jelennek meg az egyház hitelét lejárató kampányok, és jelennek meg sajnos, kerülnek napvilágra igen szomorú tények is, de ez két oldalú dolog. Mert egy dolog az, hogy egy társadalom vagy egy civilizáció gyanakszik a kereszténységre, és más dolog az, hogy esetleg erre rászolgál-e maga a kereszténység. Az, hogy igazán új helyzetbe érezzük magunkat egyházak keresztjének, ahhoz belül is nagyon sok mindennek meg kell változni. Jézus szavát tudom csak idézni, orvos gyógyítsd magadat.
Nincs-e annak veszélye, ha az egyház lojális a jelenleg megválasztott kormányhoz, a jelenlegi kormány is lojális az egyházakhoz, ez egyfajta bűnös kapcsolattá fajul ez a lojalitás egymás felé?
Létezik ez a gyanúsítás folyamatosan. Én ezzel éppen a evangéliumi tanácsot szegezem szembe. Igyekezzetek, vagy törekedjetek arra, hogy mindenkivel békességben éljetek. Nem evangéliumi törvény, hogy akkor igazán hiteles a kereszténység, hogyha folyamatosan és szüntelen konfrontációban van. Főleg, hogyha az elmúlt időszak konfrontációit nem is maguk a keresztények kezdeményezték, hanem egy olyan politika, amely bevallva bevallatlanul örököse volt, vagy örököse még most is a pártállami diktatúrának, amit kiegészített egy olyan liberális politikai meggyőződéssel, amelyik viszont folyamatosan szellemi rivális, szellemi vetélytársat látott a kereszténységben, és ezért akarta félretenni az útból. Természetesen nem lehet ennyivel ellegyinteni a gyanúsítást, ezért is mondottam, hogy belül is volna mit elrendezni a gondolatokat, a felfogásunkat, a szemléletmódunkat, hiszen a 20. század meglehetősen szomorú története azt mutatja, hogy a kereszténységnek nem mindig sikerült jó feleletet adnia a fennálló államhatalommal való kapcsolatára vagy viszonyára. De ha tudunk tanulni azokból a szomorú történetekből, mégpedig úgy tanulni, hogy ezt az ige világosságában tanuljuk, akkor talán van reményünk arra, hogy a gyanúsítás maradjon, békesség támadjon, és mindabban, amiben szükséges együttműködni partnerként, valóban miért ne partnerként működjünk együtt.
Másik oldalról az egyházon belül nem képződnek, vagy képződhetnek-e hamis váradalmak? 8 év jól észlelt és keserűen tapasztalt ellenállás után azt gondolják ma sokan, hogy innentől fogva egyenes az út, az állam mindent biztosít, ezek részben anyagi jellegű, részben más jellegű elvárások. Nem eshetünk-e ilyen csapdába, hogy aztán csalódnunk kelljen?
Érdekes ez a kérdés, mert azt tapasztalom, hogy pontosan ugyanígy, ugyanezzel az aggodalommal veti fel mindenki a kérdést. Tehát én mindez idáig nem találkoztam olyan hanggal, hogy jól kiéheztettek bennünket, most aztán irány a cukrászda, és jól be fogunk lakni. Nem találkoztam olyan felvetéssel, hogy olyanok lennénk, mint a hadifogságból hazatérő foglyok, akik családlevesen töltötték az életüket, és remélik, hogy odahaza most sülcsirke várja őket. És ennek nagyon örülök is, egyrészt meglepet vagyok, de nagyon örülök is, mert úgy tapasztalom, hogy egyháztagjaink, presbitereink, lelkipásztoraink higgadt józansággal szemlélik azt, aminek egyébként szabad és kell is örülni, és nem fűznek felfokozott várakozásokat vagy túlzó elvárásokat ehhez a váltáshoz. Ha mégis volna vagy lesz majd ilyen hang, arra azt tudom válaszolni, hogy legyen csak mindenki türelmes. Nem tudok éhező lelkipásztorról, nem tudok olyan egyházközségről, kikapcsolták volna a villanyt vagy az áramot, nem tudok olyan egyházi testületről, amelyik körbetartozások hálójában vergődne, nem tudok olyan kényszerekről, hogy egyházi tisztségviselők kivándorláson törnék a fejüket. Sokkal-sokkal nagyobb bajban van az ország. Sokkal több nyomorult, nehéz helyzetben levő, munkanélküli, kilakoltatás rémével fenyegetett ember él ebben az országban, hogy azt mondhassuk, hogy kérem szépen, eddig mik voltunk utolsók a sorba, mert ez egyébként nem is igaz, és akkor most tessenek bennünket egy kicsit előrébb engedni. És ezt mind azért hozom, mert nem véletlenül alakult így Magyarország sorsa. Ezek a fölhalmozódott problémák struktúráltak. Hibás politikai döntéseknek, hibás szemléletmódnak a következményei. Gondoljunk Görögországra, ahol a szocialista kormány gyakorlatilag ugyanazt a játékot vitte hosszú éveken keresztül, ami számos országban megtörtént, és most ezt felfokozottan látjuk, hogy micsoda szinte nemzeti tragédiához tud ez vezetni. Ebben az együttesben azt gondolom, hogy nem annyira kérnivalónk van, mint inkább tennivalónk van, nem annyira elvárnivalónk van, mint inkább tőlünk fognak majd elvárni jó szót, bölcsességet, erőt, útmutatást, vezetést. Aztán, hogy vannak programok, ügyek, feladatok, amelyekhez anyagiakat kell rendelni, az is így van valóban, és reméljük azt, hogy ha egy kicsit jobban rendbe jön az ország, lábra kap, megerősödik, akkor majd hozzákezdhetünk ezekhez is.
Köztudomású, hogy számos presbiter, sőt lelkész is, leegyszerűsítve így mondhatnunk, hogy kormányzati pozícióba került. Jelenthet ez valamit, vagy ez egy teljesen normális, rendjén levő dolog, és nem szabad neki túlságosan nagy jelentőséget tulajdonítani?
Ha egyszerű szociológus lennék, akkor azt mondanám, hogy nincsenek semmi jelentősége. Egyszerűen a népességből, a magyar lakosság összetételéből szükségszerűen következik az, hogy az új magyar parlamentbe üljenek olyanok, akik reformátusok. Ha egy kicsit jobb szociológus lennék, akkor tűnődnék azon, hogy mi a magyarázata annak, hogy a protestánsok és közelebbről a reformátusok, akik számon is tartják a felekezeti identitásokat, markánsabban jelennek meg ebben az együttesben. Ennek hihetetlenül sok oka lehet. Engem magamat is érdekelne ez, hogy miért van ez így, milyen mutatókba, milyen gyökérzetekbe.
Magyarul túlreprezentáltak vagyunk?
Hát, ha 80% lenne református a parlamentben, akkor mondanám azt, hogy túlreprezentáltak vagyunk. Ezt így szokta mondani valóban ez a szociológiai műszó erre. Én nem erre gondoltam az előzőekben, hanem arra, hogy markánsabb karaktert tud mutatni. Hogy ebben túlreprezentálási kényszer, vagy adottság van, vagy önigazolási adottság, vagy kulturális összetevői vannak a dolognak, vagy egyszerűen abból következik, hogy ha és amennyiben a reformátusok egyébként kisebbségben vannak ebben az országban, akkor a dolog önmagában is érdekesebb, vagy figyelemreméltóbb, mint egyébként lenne. Nem tudom, ehhez szociológusokra van szükség. De talán a leginkább az az érdekes, és az a kérdés, hogy azok az atyafiak közülünk, akik ott vannak a parlamentben, és vállalják is a református identitást, a törvényhozásban, a parlamenti vitákban, a kormányzásban, az új politikai elit formálásában képesek lesznek-e megjeleníteni azokat a református jegyeket, azt a református attitűdöt, azt a református identitást, amelyik egyébként mindig is természeténél fogva élet és társadalom alakító tényező akart lenni. Ehhez már nagyon-nagyon jó szociológusnak kellene lenni, hogy tudjak erre válaszolni, hogy így lesz-e vagy sem. Teológus vagyok, remélem, hogy így lesz.
Először némi ijegységgel, majd végigolvasva megkönnyebbüléssel nyugtáztam az Indexnek azt a cikkét, amelyik azt feszegette, hogy a jobbikos párthívek, illetve a reformátusok nagyjából azonos területen helyezkednek el, hogy dominánsak, és e között volt, aki mert és vélt mélyebb összefüggést felfedezni, majd ugyanez a cikk részben ezt cáfolta. Hogy látja Püspök úr, hogy mennyi a realitása annak, hogy az egyházunk vezetői, a lelkészek, a püspökök ráhatással legyenek híveik látásmódjára, a politikai beállítódására? Vállalható-e ez a szerep?
Nagyon nehéz szerep, természetesen vállalható, de azt gondolom nem ez a kérdés, hanem az a kérdés, hogy ennek van-e effektivitása, tehát mennyire hatékonyan jut ez érvényre. De ahhoz, hogy vállalható legyen, ahhoz is sok mindennek kellene tisztázódnia. Például egyértelművé kéne válnia annak, hogy a református egyház a maga sajátosságai folytán nem fog tudni soha úgy megnyilatkozni politikai, társadalmi, közéleti kérdésekben olyan módon, a módot értem most ezen, ahogyan például ezt a Római Katolikus Egyház megteheti. Ugyanis a mi zsinatunk, amelyik a tanításnak és a jórendnek a legfőbb bőre, az elmúlt jó néhány évtizedben eléggé elszokott attól, hogy ilyen kérdésekben egyetemes állásfoglalást adjon ki, és miután elszokott ettől, meglehetősen nehéz vagy nehézkes lenne most konkrétan ebben a kérdésben neki gyűrközni, és valamiféle jó konszenzusra jutni. De ugyanakkor úgy hozza az élet, hogy mégis meg kell nyilatkozni. Itt azonban megjelenik a másik oldal, ez pedig a receptív közeg, nevezetesen, hogyha ne talán a zsinat elnöke nyilatkozik, vagy a zsinat nyilatkozik, vagy a zsinat elnökségi tanácsa nyilatkozik, vagy a négy püspök, négy főgondnok kibocsát egy állásfoglalást, ez átmegye. Ma egy olyan média szövedékbe élünk Magyarországon, amelyik szövedéknek egy igen erőteljes, szívós része nagyon-nagyon hosszú ideje ennek az együttállásnak a konstituálása, nevezetesen, hogy a szélsőséges kilengések mögött valamilyen egyházi muníciót, valamilyen egyházi gyúanyagot kell keresni és találni. Azt igen sajnálatosnak tartom, hogy néhány lelkipásztorunk, presbiterünk és egyháztagunk nem képes ennek a fölismerésére, tehát nem tud úgy kommunikálni, megnyilatkozni, hogy ezt el tudja hárítani, sőt, mintha inkább provokálná is, és ezt a látszatot akarná teremteni. Azt még inkább sajnálom, hogy a szélsőségek előretörésében legalább 30-40%-nyi szerepet játszik a sajtó, mégpedig az a sajtó, amely folytonosan riogatott és hújogatott ezzel kapcsolatban, mert hogy az egyszerű ember úgy van, hogyha túl sokat kiabálnak neki valamiről, hogy az rettenetesen nagy baj, gonosz, csúnya, tartatatlan, és bizonyal így is van, de ha túl sokat kiabálnak, hát akkor előbb-utóbb oda megy megnézi, hogy mi az, és ne talán bele is szeret. Ha cinikus volnék, akkor azt mondanám a liberális sajtó urainak, hogy uraim, ezt akartátok, ez lett, addig festettétek az ördögöt a falra, amíg valóban meg nem jelent. Az természetesen mindenki számára eddig is nyilvánvaló volt, hogy az a fajta összefüggés, hogy reformátusokat és mindig reformátusokat kell keresni, mondjuk azt az ugye szélső jobb oldal mögött a szellemi oldudvarába, ezt mindig is tudtuk, hogy ez fikció. Az, hogy ezt most szociológiai tények is bizonyítják, ez egy igen-igen kis lépés a tisztázási folyamatban, hiszen ez a média szövedék ezt a fikciót már elröpítette a világ végére is. Én csak igazán örülni tudok, hogy most a választások után kaptam jó néhány levelet, e-mailen, telefonhívást amerikai, nyugat-európai barátaimtól, akik gratuláltak, tudnélék a polgári erők győzelméhez, és nem a szomorúságukat fejezték ki, hogy hát akkor az úgymond református szélsőségesek nem kerültek be a parlamentbe. Azt gondolom, a nyugati világ józanabbik része is világosan fölismeri ezt a játékot. Ez régi népfrontos játék, mindig kellett lenni valakinek, aki megmente az országot a szélsőségektől, mindig kellett antifasiszta frontnak lenni, mindig harcolni kellett a rasszizmus, az idegengyűlölet, antiszemitizmus ellen mindig is harcolni kell. Ám nagy kérdés, hogy hát éppen akik harcolnak ellene, vagy akik vindikálják magunknak ezt a jogot, azok maguk kicsodák.
Néhány nappal a választások után van-e ön előtt valami nem túl távoli célkitűzés?
Most, hogy a mai napon beszélgetünk, a legközelebbi az a holnapi egyházkerületi közgyűlés. Feltétlenül, mire ez az interjú megjelenik, addigra túl is leszünk rajta. Minden közgyűlésünkön vannak fontos ügyek, amelyekben jó határozatokat, végrehajtató határozatokat kell hozni, de talán ez éppen csak a közvetlenség, ennek okán mondom. Szeretném újra elindítani a gyülekezet látogatások, illetve a lelkész látogatásoknak a rendjét. Ezt az előző ciklusom elején tettem, most majd meg fogom tárgyalni az esperes urakkal, hogy egy új körben, egy kicsit más rendszerben, más kerületek látogató tapasztalatait is figyelembe véve ezt újra indítsuk. Akkor is, amikor ez a folyamat végbe ment, nagyon sok jó tapasztalatom volt, sok mindent ott közvetlenül láthattam, amit egyébként nem láthatok. Remélem, hogy lesz erőm ezt végigvinni. És hát leginkább csak azon vagyok, hogy utakat és módokat találjak ahhoz, hogy megerősödjünk a missziónkban, hogy bátorítást tudjak adni azoknak, akik ezt végzik, erősítést tudjak adni nekik, és hogy fel tudjam ébreszteni azokat, akik különböző oknál fogva nem végzik. Vagy azért, mert szundikálnak, vagy azért, mert elfáradtak, vagy azért, mert restek, de őket is erre a szolgálatra hívta Isten. Lehet, hogy a püspök dolga, hogy költögesse őket.